Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázhatóak a techóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, ez pedig az iFater, és a következő egy órában a hardcore gamereknek és a kevésbé hardcore gamereknek és egyáltalán a gamereknek mindenképpen érdemes lesz hallgatni minket, de apukáknak, anyukáknak is, hiszen arról beszélünk, hogy valószínűleg a következő egy-két évben mit fog kérni tőlünk a kölyök karácsonyra, az enyém legalábbis biztos. A többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Mint ahogy említettem, ebben a műsorban főleg gamingelünk azért, mert hogy a Lenovo Legion Go kézi konzolja megérkezett hozzánk, és így abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy jelenleg mind a három nagy gyártótól kapható Steam Deck, Asus ROG Ally és most a Lenovo Legion Go volt a kezeink között, tehát össze tudjuk hasonlítani ezt a három eszközt, és ennek kapcsán eszünkbe jutott, hogy egyáltalán nézzük meg, hogy a Nintendo Switch után hogyan aludt el a gaming ipar, a gaming hardware ipar, és hogy ébredt föl 2020-as évek környékén, úgyhogy tavalyra azt érezhessük, hogy na talán most már a nagygyártók is fölébredtek, és lesznek jó minőségű hardcore játékokat is futtatni tudó kézi konzolok, de természetesen a hírekben azért elkalandozunk odáig, hogy miért akarja beperelni Elon Musk az OpenAI-t és a Microsoftot, azon is elgondolkodunk, hogy az Nvidia miért beszéli le a fiatalokat arról, hogy fejlesztők legyenek, és megnézzük, hogy mennyire izgalmas egy jetpack verseny. Érdemes lesz velünk maradni.
Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Van abban valami cringe, nem tudok erre jó szót még mindig, bár sokan megpróbálták lefordítani, de igazán jó szó erre a cringe hangulatra nincs igazi magyar megfelelő, amikor az Nvidia az a cég, aki jelenleg dollármilliárdokat tesz abba, hogy AI-hoz kapcsolódó mindent fejleszen hardware-t és szoftvert egyaránt, és ennek a cégnek a vezetője azt mondja, hogy kedves fiatalok, léci, ne tanuljatok programozást a jövőben, mert az AI elveszi a munkátokat. Azért ez egyszerre nagyon-nagyon vicces és egyszerre szomorú, ráadásul mivel minden újság megírja, ezzel biztos, hogy találkozni fogunk a közeljövőben, de egyáltalán nem ennyire egyszerű a helyzet.
És valóban nagyon-nagyon erősek voltak azok a kijelentések, amit a cég vezetőjétől hallhattunk nemrégiben. Egész konkrétan ugye úgy hangzott, hogy mára a programozás, a különféle szoftveres fejlesztői ipar egy nem is az, hogy elkezdett megterítődni, de igazából elkezdett egy olyan szintre jutni, aminél már nem nagyon van tovább, és a jövőben ez emberi létszám ezeken a területeken csökkenni fog, főleg egyébként az AI-nak köszönhetően, ami egyébként azt eredményezni, hogy érdemes mindenkinek inkább másfajta szakmákat tanulnia, és főleg a gyerekeknek fontosabb lenne a biológia, edukációs lehetőségek fejlesztése, a különféle kézműves termékek előállítása, vagy a növényes állatgazdálkodás irányába fordulni, mert hogy ezekre lesz majd a jövőben nagy szükség az emberiségnek, minden másra ott lesz az AI, és tegyük hozzá, hogy ezt egy olyan cég vezetője mondta, aki gyakorlatilag napról napra növeli a saját értékét, és vannak napok, amikor egyenesen megduplázza a saját tőzsdei és piaci értékét, annak köszönhetően, hogy elképesztő számítási kapacitást és teljesítményt biztosít azoknak a cégeknek és azoknak a vállalatoknak, szervezeteknek, akik mesterséges intelligenciákat fejlesztenek és mesterséges intelligencia kutatással foglalkoznak. Tehát ezt most, és egy egészen extrém és morbid kijelentést fogok tenni, ezt a kijelentést, miszerint mindenki inkább menjen el kapálni ahelyett, hogy programozást tanulna, egy olyan cégtől, mint az Nvidia, pontosan olyan hallani, mintha a hentestől azt hallanánk, zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztani, teljes butaság, ártalmas és felelőtlenségnek számít, mivel a jövő úgyis a hús fogyasztásé.
Igen, tehát van az a mondás, hogy az arany középút és elcsépel, de ahogy szokták mondani, azért minden igazi jó mondásnak van valami alapja, tehát mint ahogy a hentes állítása és ebben az esetben az Nvidia vezetőjének az állítása sem teljes mértékben igaz, azért az nyilvánvalóan érezhető és látható, hogy bizonyos szegmensekben a ChatGPT és a hasonló mesterséges intelligencia algoritmusok komolyan képesek segíteni, és abban sem kételkedem, hogy a későbbiekben nagyon sok részmunkát átvenni az emberektől, de egészen biztos vagyok abban, hogy a következő 5-10 éven belül, amikor a fiataloknak gondolkozni kell, a mostani fiataloknak, például az én gyerekeimnek gondolkozni kell azon, hogy milyen szakmát válasszon, még biztos, hogy lesz helye a fejlesztőiparban, valószínűleg az 50 ezer forintért WordPress weboldalt csinálok típusú elnézést vérpistikéknek fog beáldozni legelőször, de ettől függetlenül, hogyha valaki mondjuk egy olyasmi szoftvert szeretne lefejleszteni, mint a Spotify, vagy mondjuk egy Netflix streaming szolgáltató és egy hasonló ökoszisztémában kell gondolkozni, oda biztosan jó ideig még kelleni fog az emberi agy és az emberi programozás, az már más kérdés mondjuk, hogy a jelenlegi több száz, adott esetben több ezer fejlesztőnek a töredékével, az AI segítségével, és nem a mostani, mert arról is beszéltünk nagyon sokszor, hogy mennyire hibásak ezek a megoldások még, de a későbbi jól teljesítő, jól programozó AI segítségével a töredékére fog csökkenni ezeknek az alkalmazottaknak és fejlesztőknek a száma, de azért mindenképpen ott lesznek. És ha már arról beszélgetünk, hogy féligazságok és melyik oldalról mit érdemes nézni, akkor itt egy másik, amikor is Elon Musk azt mondta, hogy már pedig ő beperli az OpenAI-t azért, mert pénzt akarnak csinálni, mondja ezt Elon Musk, amin azért picit Petivel elmosolyodtunk.
Igen, számomra ez egy külön érdekes történet, hogyha azt mondja a világ egyik legismertebb és talán egyik leggazdagabbnak is nevezhető embere, hogy egy vállalat a mesterséges intelligencia fejlesztéssel pénzt akar keresni, az számára visszás, hiszen az OpenAI-nak az lenne a feladata, hogy az emberiséget tegyék jobbá azáltal, hogy mesterséges intelligenciát fejlesztenek, és hogy ezzel tegyék könnyebbé az életünket, ezt az ígéretüket pedig megszegték, és ennek köszönhetően ők igazából felelősségre vonhatók, és ez ügyben akár perig is hajlandó elmenni, az még mindig nem derült ugyan teljes mértékben ki, hogy mi az, amit igazából Elon Musk elvár azon túl, hogy az OpenAI non-profit legyen, és itt van egy csavar jön a képbe, ugyanis az OpenAI-nak elvileg tényleg non-profitnak kellene lennie, de hát ez egy olyan kérdéskör, amihez mindenképpen érdemes lenne azt is figyelembe venni, hogy sem az emberiség és az OpenAI, sem pedig Elon Musk és az OpenAI között nincs olyan szerződés, olyan írott szerződés, mely azt kellene, hogy garantálja, hogy ők, mármint az OpenAI, az emberiség javát szolgálják, és ha ezt megszegik, akkor az törvényi kötelezettségekkel fog járni. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes és visszás, főleg egy olyan embertől mindez, aki láthatóan minden egyes cégénél maximalizált profitra épít, és bár úgy tűnik, hogy az emberiség jobbá tétele az elsődleges célja, akár a SpaceX-nek, akár a Tesla-nak, de gyakorlatban azért vannak bőven kritizálni valók Musk házatáján is, és ezeknek a cégeknek a házatáján is, de a jogi kérdések azok egy olyan érdekes szövevényes történetet fognak majd itt kirajzolni a jövőben, amit mi legfeljebb, mint szórakozó nézők tudunk majd követni.
Itt is az arany középutat nézve, valóban, hogyha azt akarja megpiszkálni Elon Musk, hogy az OpenAI nem non-profit, hanem nagyon sok mindent pont profitorientáltságból csinál, akkor ennek a méregfogát igazából majd a Microsoft fogja tudni kiúzni, és azt mondja, hogy jó, akkor minden ilyen projektet átcsatornázunk hozzám, azt én fogom csinálni Microsoft név alatt, és valóban az OpenAI az marad, a szent és sérthetetlen, igen, egy kicsit szarkazmussal mondom, de emberiséget segítő non-profit cég. És közben azért az is benne van a dologban, hogy Elon Musk az egyik, aki nagyon-nagyon erősen kritizálja. Nyilvánvalóan azért is, mert az ő üzleti érdekeltségei nem feltétlenül az AI-hoz kötődnek, de közben azért vastagon belelát a piac rejtelmeibe és olyan szobákba és olyan beszélgetésekben vesz részt, ahova mi földi haladók biztosan nem jutunk be. De másrészt azért tényleg sokszor kritizálta azokat az AI fejlesztéseket, amik nem feltétlenül afelé mutatnak, hogy ez egy megzabolázható és az emberiséget nem bántó fejlesztés lesz. Ő az egyik, aki sok más híres emberrel, akár tudósokkal, kutatókkal együtt azt mondja, hogy mindenképpen nagyon erősen szabályozni kell a mesterséges intelligenciát és az erre irányuló fejlesztéseket, pontosan azért, hogy majd egyik nap ne kopogtasson nálunk a T1000-es az ajtón, azzal a mondattal, hogy végetek van, emberek. Mindenképp érdekes az, hogy ebből mi lesz. Nyilvánvalóan nem számítok arra, hogy itt nagy csindadrattával majd valami óriási, hosszú évekig tartó, minden tévécsatornán közvetítendő pereskedés lesz a dologból. Elon Musknak is kellett az újabb 15 perc hírnév. Van is némi igazság, mint ahogy az Nvidia CEO szavaiban is van némi igazság. Valahol mindig a középút lesz, és nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, amit mindig el szoktunk mondani. A törvényi szabályozásnak kőkeményen oda kell lépni, és irtozatosan fel kell gyorsulnia, hogyha lépést akar tartani az AI fejlesztésekkel. És ha már arról beszélünk, hogy mit néznénk a tévében, ugye pereskedést, vagy ilyen hosszúra nyúlt, drámai dokumentumfilmeket, vagy mondjuk egy jetpack versenyt, akkor elsőre azt mondaná az ember, hogy valószínűleg egy jetpack versenyt, ám mégsem olyan egyszerű a dolog.
Az Egyesült Arab Emírségekben tartották meg a világ első jetpack versenyét, és elnézve ezeket a repülőjárműveket, amik igazából inkább egyfajta vízfelett közlekedést korlátozott mértékben biztosító eszközök. Azt kell, hogy mondjuk, hogy bár 60-70 éve is már, de még az elmúlt 20-30-40 évnyi science fictionben is rendszeresen előfordult a jetpack, mint tehát az a háttérrakéta, mint a jövő közlekedési eszköze. A valóságban esetlen, nagyon nehezen irányítható és egyáltalán nem biztonságos eszközökről beszélgetünk. Extrém sportnak jó, extrém sportnak érdekes, már nézni is kérdéses, hogy kinek mennyire élvezetes, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell attól tartanunk, hogy a jövőben túl sok jetpackező ember fogja zavarni a légterünket, és emiatt mondjuk adott esetben megnő a közúti balesetek száma. Nem most lesz az az időszak, amikor ilyen eszközre vált az emberiség, és még a versenysportok terén is, a motorsportok terén is egy igencsak réteg igény kielégítő eszköz lesz maga a jetpack.
Pedig az ígéret jó, tehát nem rossz, ha az alapadatokat nézzük, akár 1500 lóerős is lehet egy ilyen jetpack, ami egy embernek a hátára föl van szíjazva, és akár 130 km/órával is lehet menni, mindezt egy olyan pályán, amit mondjuk, hogyha valaki valaha látott Red Bull Air-részt, akkor el tudja képzelni különböző vízfeletti akadályok, ugye itt a víz biztonsági szereplő, tehát ha valaki leesik, lehuppan, akkor ne a betonra essen, hanem a vízbe, azért az is tud fájni nagyon-nagyon keményen, de ez az ígéret, ennek ellenére úgy kell elképzelni ezt a versenyt, hogyha valaki megpróbálna egy hosszú mazzagon lévő fémgolyókat egymás mellett versenyeztetni különböző akadálypályán, hát pont ennyire élvezetes és szórakoztató, ugye azért egy ilyen légiversenynek, egy ilyen repülős légiversenynek azért van annyi előnye, hogy maga a repülőgép azért már jó régóta itt van velünk, tehát egy kiforrott, működő, valós technológiát és valós járművet kellett egy nagyon furcsa helyre a városba beszorítani a víz fölé, és ez teljesen más élményt ad, teljesen más nézni egy ilyen R-részt, mint mondjuk egy jetpack versenyt, de ez van most, nyilvánvalóan 5-10-20 év múlva lehet, hogy olyan versenyek lesznek, amit mi is tátott szájjal nézünk majd.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Az az igazság, hogy én nagyon-nagyon-nagyon sokáig ellene voltam annak, hogy bárki bárhol játszon, és ez nem feltétlenül rám vonatkozik, hanem az én mindjárt 13 éves fiamra, aki egészen egyszerűen elveszett a Nintendo világában a Wii-vel, és elérkeztünk arra a pontra pár évvel ezelőtt, hogy megérkezett a Switch, így hát hetekig, hónapokig próbáltam ellenállni annak, hogy legyen egy olyan kézi konzolja, amivel bárhol, bármikor tud játszani, hiszen addig, ami háztartásukban a klasszikus értelemben vett konzol volt, be kellett kapcsolni a tévét, oda kellett férni a nővére mellé, éppen nem kellett, hogy öljék egymást, éppen be legyen fejezve a házi feladat, stb. Tehát kellett ennek időt és helyet csinálni valamilyen módon a szobában, hogy ez megtörténjen, de nyilvánvalóan be kellett adni a derekamat, hiszen egész egyszerűen a gyerek erősebb, mint az apa, meg mint a szülők általában, és egy adott ponton megkapta a Switchet, és próbáltuk mindenhogy szabályozni az időt és mindent, hogy mikor, hogy játszon, és valahogy kialakult ez a dolog egészségesen, tehát ő befejezi szépen a leckét, csak utána ül le kockulni, viszont akkor akár 2-3 nyelven is képes vezényelni a támadásokat a Fortnite-ban, és itt jöttem rá, hogy igazából a Switch, a Nintendo Switch mennyire zseniális eszköz, azzal, hogy tényleg bárhol lehet vele játszani, mert egész egyszerűen leül a kanapéra, kimegy a teraszra, bemegy a saját szobájukba, ráköti a nappaliban a tévére, ráköti a saját szobájukban a tévére, tehát sokkal több minden tud csinálni, és félig meddig együtt is tudunk lenni, miközben ő kockul, nyilván nem olyankor, amikor éppen ölik az ellent és üvöltve mondja, hogy etek, etek, de egy másfajta gaming kultúrát hozott be a Nintendo Switch, és úgy látszik, hogy erre most már a nagyok is kőkeményen kezdenek ráharapni.
Azért azt ne felejtsük el, hogy bár a legtöbbünknek, akik már mondjuk azt, hogy a 90-es években is elkezdtek számítógépes játékokkal játszani, vagy a kora 2000-es években is, vagy akár még ezek előtt is, nem feltétlenül az az emléke, hogy a kézi konzolok annyira mérvadóak lettek volna, de azért utólag visszanézve, hiába legtöbbünk egyébként a sötét szobában számítógép előtt és még CRT monitorok előtt töltött hosszú-hosszú órákra emlékeznek, a gaming kultúrának nagyon-nagyon-nagyon régóta része a kézi konzol, mint olyan, hiszen elég csak visszagondolni pont ugyanennek a gyárnak, tehát a Nintendónak a legismertebb termékére, a Mario után mondhatnánk azt, hogy a legismertebb terméke, ez egész konkrétan a Game Boy, ami a 90-es évek quintesszenciája is volt a Polaroid mellett, hiszen ez a két dolog volt, ami annyira extrémnek számított a korábbi évek termékeihez képest, és azóta pedig annyira meghaladta a világ, és mégis egy olyan nagyon furcsa és kedves gondolat maradt ez a két termék. Viszont pont maga a Game Boy az egyik nagyon jó példa arra, amit mondtam is, tehát hogy nem szorult akkor sem már a négy fal közé a játék, és egészen 1980-ig visszatekinthetnek azok a játékgépek, amelyekben cserélhető kazettákkal, vagy bármilyen más módon, de akár több játékot is tudtunk játszani. Arról pedig nem is beszélve, hogy talán szinte mindenkinek rémlik még azok a kvarcjátékok, amiket lehetett régen kapni a piacon, vagy ha más nem, legalább a Tetris, mint olyan, ami külön játékgépként érkezett még a gyerekek kezébe. Nagyjából egy olyan 30 évvel ezelőtt.
Egy pillanatra megszakítalak, mert azt tegyük hozzá, hogy van egy nagyon-nagyon fontos kitétel a kvarcjátékoktól kezdve a 2000-es évek elejé Game Boyokig, beleértve mindenféle, tényleg a Tetriszt is, amikor a 7-es buszon mindenki nyomkodta azt a klasszikus, a Békásbegyeri piacon is, legalábbis én ott vettem személy szerint, kapható, sok játékos, de végül is mindenki a Tetrisszel játszott béna, furcsa alakú kis játékot. Nem adott olyan élményt, és ez még a Nintendo Switch-re is igaz, bár ott egyre közelebb van a valódi, komoly, hardcore gaming élményhez a Switch, legalábbis mindenképpen egy Game Boyhoz, a Tetrishez képest meg pláne, de nem adott annyira immerzív, annyira komoly élményt, valójában azt gondolom inkább, hogy a mobil játékosoknak volt ez az előkeltetője, ha lehet ezzel a hülye szóval élni, hogy egész egyszerűen egy ilyen casual gaming alkalmi játékosoknak voltak számva ezek az eszközök, amire aztán a Nokia ugye furcsa gépekkel és furcsa telefonokkal még rá is tett egy lapáttal, és pontosan a mobil gaming az, ami ezt a szegmest egy kicsit megölte, egészen addig, amíg be nem jött a Wii U-nak ez a furcsa kijelzős kontrollere, majd azt követően a Nintendo Switch.
Ez részben egyébként szerintem is így van, tehát inkább a casual játékosokat célozták meg ezek az eszközök, bár azért tegyük hozzá, hogy néhány nagy név, néhány nagy sztori pontosan ebben a kézi konzol világban növekedett fel, és vált igazi óriássá, és komoly történeti alapokat kaptak a játékok ezekben a franchise-okban. Én azt mondanám, hogy van pár kivétel, de valóban egyébként nagy részt a mobile gaming most az, ami egykor a kézi konzolok világát testesítette meg, és ehhez képest az új kézi konzolvonal, az új termékvonal, az újfajta eszközök egy új világot nyitottak meg ezen a területen. Valahol már a Sony is elkezdte ezt, amikor a PSP nevezetű eszközt piacra dobta. Ez biztosított talán a legközelebbi élményt ahhoz, amit egyébként egy tévére köthető vagy asztali konzol is tudott adni. Itt volt a legtöbb olyan játék, nem, itt sem volt azért túlnyomó többségében, minden játék ilyen, de itt volt viszonylagosan sok játék olyan minőségben elkészítve, ami már megközelítette a konzol szintet. Tehát mondjuk, ha csak olyan nagy nevekre gondolunk a játék franchise-okból, mint a God of War, ami jelen pillanatban az egyik legismertebb PC-s játék és konzolos játékok között is az egyik legismertebb. Ennek már volt az első részének is PlayStation Portable-re átdolgozott változata, ami megszólalásig egyezett egyébként a PlayStation 1-es kiadásokkal. Ettől függetlenül nem ez volt a meghatározó élmény, hanem tényleg ez az alkalmi játékos szint is, az alkalmi játékos vonal ezekben az eszközökben. A Switch volt az első olyan eszköz szerintem, ami hidat képezett a kettő között, pontosan azért, mert egy ilyen hibrid eszköznek is tekinthető, hiszen ugye egyrésztről kézi konzolként is működik, másrésztről pedig a nagy Switch, mert ugye van egy light verzió, ami csak kézi konzol formában működik, de hogy a nagy Switch, a régi eredeti és a mostani második már felújított változata is, az pontosan azt adta a játékosoknak, hogy akár tévére kötve, vagy akár mondjuk a kontrollereket egymás közt megosztva, akár több játékos módban, helyi több játékos módban is lehessen élvezni a játékokat. Nyilván itt azért még mindig volt egy pici zártsága a történetnek, hiszen ugye a Nintendo nem PC-ben gondolkozott soha, és nem is PC-szintű játékmenettel dolgozta ki játékait, illetve bárki ki a Nintendo Switch-re dolgozott, az általában nem ezt az útvonalat követte, hanem picit jobban fókuszált arra a vagy történetmesélős, vagy pedig ilyen alkalmi játékos irányvonalra. Az viszont, hogy PC-n is futó játékokat, vagy mondjuk nagyobb konzolokon futó játékokat kézi konzolban tudjunk játszani, az nagyon-nagyon sokáig egy ilyen rétegigény is volt, amit nagyon kevesen tudtak kielégíteni, és nagyon kevesen is akartak kielégíteni a gyártók közül, annak ellenére, hogy megjelentek azért néha nagy-nagy neveknél, tehát az Nvidia-nál, a Microsoft-nál, a Sony-nál, itt-ott, erre való törekvések, vagy legalábbis látható szándékok, hogy ilyen termékeket is a kezünkbe adjanak, és pontosan ez volt az egyik megközelítése a most divatos, vagy már inkább lecsengő streaming játéknak, hogy bárki bárhol tudjon PC szintű vagy konzol szintű játékokkal játszani, és mellette volt néhány olyan hardware gyártó, például a GPD nevű hongkongi cég, vagy mondjuk egy Ayano nevezetű cég, tehát nagyon sok kicsi olyan név, akik nem szereztek globális ismertséget, de tudtak azért egy-két ilyen valóban PC játékokat futtató konzolt gyártani.
Igen, és az az érdekes, hogy most néztem meg a Wikipédián, szinte napra pontosan 7 évvel ezelőtt jelentették be az első Nintendo Switch-et, és hogy amit a Peti is mondott, hogy ez a híd a fizikai nagy tévén, nagy képernyőn, otthon kanapén leülve nagy képernyőt bámulós játék és a hordozható között, azért 7 év nagyon sok idő, és igazából azt mondhatjuk, hogy amiről a Peti beszél, ezek a nis kis cégekhez képest az, hogy most itt egy Lenovo, az, hogy most itt egy Steam, az, hogy most itt egy Asus, és akkor a három tényleg legnagyobb, jelenleg kézi konzolt gyártó, kézi és zárójel egyéb konzolt gyártó cégekről beszélünk. Sok idő volt az, mire föleszméltek, és ezt nem feltétlenül gondoljuk, hogy ez a technológiai háttér, inkább az igény változott meg, és inkább az, hogy például a mobiltelefonok és a tabletek egyre erősebbek lettek, és valóban ezek a streaming játékok is egyre közelebb kerültek a hardcore gaming minőséghez, ezeknek az összecsengése és ezeknek az egybefolyása eredményezte azt, hogy végül is 2022-ben már ennek voltak bőven nyomai, de igazából a tavalyi év volt az, ahol szinte minden magára valamit adó gaming iparban, gaming PC iparban dolgozó cég azt mondta, hogy tessék, itt van egy olyan kézikonzol, amit tudsz fogni a kezedben, és nagyon komoly, jó minőségű játékokat tudsz vele játszani, de ha akarod, akkor rákötve egy monitort vagy a tévét, kvázi ugyanolyan, mondhatom az idézőjelet, teljesítményt nyújt, mint egy gaming PC, és ez az, amit most idén 2024-ben szerintem változni fog, mert jönni fognak a többiek, hiszen van már három komoly, neves piaci szereplő itt, aki ezzel foglalkozik.
És valóban azért én hiányolom még a legeslegnagyobbakat, akik a gaming piacon most aktívan tevékenykednek. Többek között ugye Microsoftra nézek itt Sanda szemmel, akikről talán sejtjük, vagy legalábbis sejtjük, hogy talán valami hasonlón dolgoznak, de per pillanat a Steam Deck az, akik egy egészen sajátos megközelítéssel alkották meg a kézi konzolt, ami PC játékot futtat. Az Asus, a ROG Ally nevezető eszközével gyakorlatilag fogta az összes számára elérhető lehetőséget, és egy nagyon-nagyon kompakt megoldást tett le az asztalra, ami versenyképessé vált a Steam Deckkel szemben is, annak ellenére egyébként a Deck egy nagyon jó árértékarányú készülék, és akkor mindenre húzott lapot a Lenovo, és azt mondta, hogy bár már láttuk, hogy mit tudnak a többiek, nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha azt is hozzáadjuk egy kézi konzolhoz, amit egyébként mindenki más vagy kihagyott, vagy csak még majd a következőkben fog elérhetővé tenni ezekben a játékgépekben, és gyakorlatilag a létező összes extrát megkapjuk egyetlen konzolba gyúrva. Az összkép az egyébként még változhat annak függvényében, hogy ezek hogy működnek együtt. Ezt fogjuk majd megnézni most a következőben a tesztben.
Igen, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag azzal, hogy most eljutottunk oda, hogy nálunk van a Lenovo Legion Go, gyakorlatilag mind a három nagy szereplő volt a kezeink között, tehát teszteltük, mind a ROG Ally-t, mind pedig a Steam Deck-et, ráadásul abból már megnéztük a frissített OLED kijelzős újabb verziót is, tehát mindegyik volt nálunk, így abszolút tudunk egy kvázi összehasonlító tesztet is arról, hogy melyik eszköz miért jó, miben jó. Éppen ezért a Legion Go teszt apropóján a másik két jelenleg kapható, másik két eszközről és gyártóról is beszélni fogunk.
Tesztpad. Újszülöttnek minden tech új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
Az előző blogban ugye arról beszéltünk, hogy ez az egész kézben hordozható játék ez hogy indult, több mint 30 évvel ezelőtt is eljutottunk oda, hogy a mai nap folyamán itt van nálunk az egyik, hanem a legerősebb, de mindenképpen a legdrágább, és ez majd kiderül, hogy miért a legdrágább, olyan eszköz, amivel valóban akár A-kategóriás komoly játékokat tudunk bárhol játszani, illetve rádugva egy nagy képernyőre, megkapjuk kvázi ezt a konzolos gaming PC feelinget is, és ez nem más, mint a Lenovo Legion Go, ami a legérdekesebb abból a trióból, amivel az elmúlt egy-két évben találkoztunk, ami kezdődött a Steam Deckkel, szintén egy hordozható kézi konzollal, folytatódott az Asus-szal, aki természetesen nem maradhatott ki a gaming piac ezen szegmenséből, így megalkotta a ROG Ally-t, és most itt van a jelenlegi trónkövetelő, pár érdekességgel és pár olyan dologgal, amit az előző két említett gyártó nem mert vagy nem akart meglépni.
És ha már mind három eszközről most beszélgettünk, akkor a specifikációkon gyorsan menjünk annyiban végig, hogy mik a közös és mik az eltérő vonások, mert ugye nyilvánvalóan nagyon-nagyon hasonló célterületen lőtt mind három gyártó. A Steam Deck hardveresen talán a leggyengébb ebben a trióban egy AMD Ryzen Zen 2-es processzorra építenek, ami kifejezetten a deckhez készült, és kifejezetten ehhez igazította egyébként maga a gyártó azt az operációs rendszert, azt a Steam OS nevezető operációs rendszert, ami ezen a készüléken fut. Úgyhogy ennek az előnye, ennek a hardveres, szoftveres kombinálásnak az előnye pont azt hivatott kiváltani, hogy maga a vas, maga a hardware gyengébb, viszont az optimalizáltság az jobb ezen a téren. A Steamnek ugyanis van egy saját megoldása, szoftveres megoldása arra, hogy a Linux alapú rendszeren tudjon Windows-os szoftvereket futtatni, és mivel ez egy saját termékük, és ezt nem adják ki másnak, ezért mindenki más egy picit másképp kellett, hogy megközelítse a kézi konzol vonalat. Éppen ezért az Asus és a Lenovo is úgy döntöttek, hogy az AMD Ryzen Z1 és Z1 Extreme nevezetű processzor családot választják, ami már erősebb, és Windows 11 kompatibilis. Ennek megfelelően ugye az eszközökön is ez az operációs rendszer fut, ami a legtöbb játék futtatásához tökéletesen megfelelő szoftveres környezetet ad, viszont erőforrás igényesebb, pontosan ezért a balansz, az egyensúly egy picit másképp alakult ki ebben a két eszközben, mivel ők nem rendelkeznek olyan saját szoftveres megoldással, ami egyedi operációs rendszer használatát lehetővé tenni, és valljuk be, egyébként fejlesztése egy ilyen rendszernek kicsit komoly feladatot is jelentene a gyártóknak. Amiben nagyon nagy a hasonlóság, az a kijelző méret annyi hozzátétele, hogy a Steam Deck első generációja 7-szoros kijelzővel rendelkezett, az újabb és még egyébként LCD technológiával, az újabb egyébként már OLED panel már 7,4-szoros, az Asus eleve csak OLED-del adta ki termékét 7-szoros kijelző mérettel, és mindehhez képest egy ilyen látványos ugrásnak is tekinthető a Lenovo játékgépe, ami 8,8-szollan kínál nagyobb felbontást, egész konkrétan 2560x1600 pixeles felbontást, és 144 Hz-es képfrissítéssel egy OLED panelt, ami rendkívül látványos, főleg egymás mellé téve a három eszközt, még hogyha a papírformában annyira nem is nagy ez a különbség a két átló között.
Jól látható tehát, hogy a Lenovo azt mondta, hogy megnézzük, hogy mit csináltak az elődök, ugye az egyik cég egy saját operációs rendszerrel szétoptimalizálta a kicsit gyengébb hardvert, az Asus levette a polcról jó értelemben azokat az erős hardware és egyéb komponenseket, amik neki ott voltak ugye a ROG szériákból, összegyúrt egy kézi konzolt aránylag hamar a Steam Deck után, és azt mondta a Lenovo, nekünk kicsit mást kell csinálni, jobb felbontást, hardveresen optimalizáljuk, erről majd beszélünk, mert az oprendszer azért itt egy nagyon szűk keresztmetszet, az operációs rendszer, és mindenképpen egy jobb kijelzőt akarunk adni a népnek, illetve még egy dolgot megtett a Lenovo, ami nekem nagyon szimpatikus, levehetővé tette a kontrollereket, amit eddig csak a Nintendo Switch-nél láthattunk.
Van itt azért egy pici különbség a Switch és a Lenovo között, ugyanis a levehető kontrollerek azok a Switch-el ellentétben nem külön kontrollerként működnek, hanem gyakorlatilag egy darab ugyanolyan vezeték nélkülvő Bluetooth kapcsolaton csatlakozhatott eszközként, mint ahogy azt mondjuk bármilyen Xbox kontroller és egy PC kombinációnál is láthatjuk, viszont a végeredmény, hogyha így levesszük az eszközről a kontrollereket, akkor egy picit vastagabb és aktív fűtéssel, tehát az azért kicsit zajosabban is működő, de 8,8-szoros Windows táblagépet kapunk, aminek van egy beépített állványa, ami pontosan egy olyan apróság, amire ennek az eszközkategóriának szüksége volt és van is, és pontosan azt adja meg, ami egyébként hiányzik a korábbi konkurensekből, ezt a fajta kényelmet, az, aminek köszönhetően, hogy ez az eszköz így az asztalra helyezve is jól használható, és nem kell azért külön tartozékot vegyünk azért, hogy ezt egy félig meddig asztali módban használhassuk. A kontrollereknek viszont nem csak az az igazi nagy tükje, hogy levehetőek, mert ezzel még egyfajta kényelmesebb kanapén töltött játékidőt is tudunk kényelmesebbé tenni, és mivel egyébként a Lenovo-é a legnehezebb a többi géphez képest, nagyjából 200 grammal nehezebb ez az eszköz, mint mondjuk az ROG Ally, vagy mint mondjuk a Steam Deck, így egy fokkal tovább tudunk vele kényelmesen játszani, de ami igazi érdekessége ennek a kontroller párosnak, vagy ennek a kontroller kar párosnak, az az, hogy a jobboldali kart egy kapcsoló átkattintásával egy nagyon furcsa joystick-szerű egérré tudjuk alakítani. Van egy pici mágneses talp a Lenovo tobozában, vagy hord táskájában, ezt rápattintva a kontroller karra, kapunk gyakorlatilag egy nagyon elsőre megszokást igénylő, de egyébként nagyon jól használható és nagyon precíz joystickot olyan játékokhoz, amikben kifejezetten a precizitás szükséges, tehát mondjuk lövöldözős játékokban, szimulátorjátékokban, miközben a másik kezünkben, a bal kezünkben továbbra is megkapjuk a legfőbb irányításhoz szükséges gombokat, és ez a mixtúra az, ami egyedivé teszi a többiekhez képest a Lenovo eszközét, az, hogy olyan apróságokra és olyan extrákra is gondoltak, ami nagyon-nagyon-nagyon réteg igényt elégít ki, még a játékos iparon belül is, még a játékos piacon és a játékosokon belül is. Ilyenek például a beépített kis állványka, ilyenek például a lecsatolható karok, és ilyen például pontosan az a nagyon precíz joystick-szerű egér használat. De ide sorolhatnám azt az apróságot is, hogy a Lenovo az egyedül olyan játékgép, amin két darab USB-C csatlakozót találunk, egyet alul, egyet pedig felül, pontosan azért, hogy bárhol kényelmesen tudjuk a töltőkábelt csatlakoztatni, vagy a videókimenetet a töltőkábellel együtt is mindenféle eloszlón nélkül tudjuk használni.
Tényleg az látszik, és csak ismételni tudom magam, hogy a Lenovo egész egyszerűen visszanézett, és azt mondta, hogy oké, az egyik srác azt mondta, hogy optimalizál, és egy meglehetősen olcsó, hozzájuk képest, vagyis hozzám képest, mindenképpen olcsó hardware-rel operálva a saját rendszerét, a saját zárt rendszerét használja. Jött a másik, aki kötelező pipaként ki kellett, hogy pipálja azt, hogy neki van hordozható játékkonzolja, csináljuk meg azt, amitől ez tényleg igazán működhet, és nyilvánvalóan egy kicsit nagyobb, de mindenképpen pozitívabb, pláne a kiegészítőkkel pozitívabb összképet tud nyújtani a Lenovo, tegyük hozzá egy vaskosabb árcéduláért, de sajnos nem ennyire egyszerű a dolog, tehát nem tudjuk ebben a pillanatban azt mondani, hogy oké, akkor a Lenovo a Legion Go-val megnyerte ezt a dolgot, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon sok minden múlik a szoftvereken, ezen belül az operációs rendszeren.
És itt az a terület, amiben egyébként a Steam Decknek van egy nagyon nagy előnye. A Windows ugyanis jelen állapotában, jelen működési elve szerint, szerintem legalábbis és nagyon sokak szerint a szakmában, nem optimális arra, hogy kézi konzolon fusson, ugyanis rengeteg olyan plusz értesítés, rengeteg olyan nehézséget és rengeteg olyan kényelmetlen érintőképernyővel nem jól kezelhető felületi elemet alkalmaz, ami 7-8 colon kifejezetten nehezíti a normál mindennapos használatot, ugye a Steam Deck ezzel szemben egy igazán érintőképernyőre is jól optimalizálható felülettel dolgozik, könnyebb, gyorsabb, egyszerűbb használni, mivel maga a rendszer is egy sokkal kevesebb erőforrást fogyaszt, ezért üzemidőben is jobb, így azt tudjuk így összességében mondani, hogy a Lenovo mindent oda tett, a Windows viszont valahol mindent éten egy picit gáncsolja ezeket a hardvereket, és pontosan ezért az az igazi konklúziónk ennek a három eszköznek a tesztelését követően, hogy ha valakinek egy jól és csak játékra szolgáló eszköz szükséges, az mindenképpen nézze meg magának a Steam Decket, mert nagyon széles választék van a kis tárhelytől kezdve a nagy tárhelyen át, mindenféle opcióig, ami az árat természetesen jelentősen befolyásolja. Az Asus a kompakt kis könnyű gépével egy mindenes jól használható kézi konzolt tett le az asztalra, ezzel pedig gyakorlatilag a középutat is meghatározta mind árban, mind teljesítményben, mind felszereltségben ezen a piaci területen, míg a Lenovo igazából mindent és mindennél is többet arra tett a kézi konzolok piacán, csak hát mindkét esetben, az Asus és a Lenovo esetében is elmondhatjuk azt, hogy amennyire jól használható multi eszközként a saját kis kézi konzolja ezeknek a gyártóknak, annyira sokat gáncsol egyébként a normál használati vagy játékgépként való használati élményen a Windows, úgyhogy nagyon reméljük, hogy a Microsoft előbb-utóbb felébred, és rájön arra, hogy ez egy olyan piac, amire sokkal, sokkal jobban kell optimalizálni a saját szoftverüket.
Én nem vagyok egy nagy hardcore gamer, de megmondom őszintén, amikor a Rogue Ally nálunk járt, akkor elkezdtem azon gondolkozni, nagyon picit és nagyon halványan, és csak egy pár órányi kutató, Google-ös kutató munkát tettem idézőjelbe a kutató munka kifejezést, tettem ebbe a dologba, de megnéztem, hogy vajon egy ilyen konzol, hiszen specifikáció tekintetében majdnem olyan erős, hanem erősebb, például RAM tekintetében erősebb, mint a jelenlegi laptopom, amivel dolgozom, vajon ki tudná váltani a mindennapi életemben a laptopot, és akkor azt mondanám, hogy van egy ilyen casual gaming, engem a hardcore játékok egyelőre nem érdekelnek, de lehet, hogy beszippantott volna, és közben pedig azért munkára, melóra is jó. Na ebből a szempontból a Lenovo Legion Go biztos, hogy közelebb van ahhoz, amit szeretnék, hiszen ezzel a 8,8-es tablettel egy normál nagyméretű, jelenleg 32 szolos IPS monitoron dolgozom, csinálom a mindenféle dolgaimat, emellé rakva azt mondanám, hogy kvázi ugyanazt az élményt szinte megkapnám Windows alapon, mert hogy így dolgozom, mint eddig, de közben mégiscsak ott van egy komolyabb játékgép, de ha tényleg azt nézem, hogy játékra mondjuk a fiam mit választana a háromból, akinek az a fontos, hogy játékra mennyire jó egy-egy ilyen eszköz, szinte biztos vagyok benne, hogy ő a Steam Deckre tenné le a voksát, és azért azt gondolom, hogy valahol egy 12-13 éves, mindjárt 13 éves tényleg napokon belül gyereknek egy Nintendo Switch és egy Steam Deck tényleg 99%-ban le tudja fedni a játék igényeit. Tegyük hozzá, hogy ehhez azért apunak anyunak be kell nyúlni a zsebébe mélyen, egyik eszköz sem olcsó, de mindenképpen egy olyan alternatívát ad, ami nem köti a gyereket feltétlenül a géphez, nem lesz tőle igazi konzolos otthonülő, mert már az is valami, hogyha kimegy a kertbe Nintendo Switch-ezni, és ezt most egyáltalán nem iróniával mondom. Úgyhogy az a konklúzió, hogyha valaki a legjobbat, a legerősebbet, a leget és egy kicsit mindenre jót akar, az nézze meg a Rogue-lite, hogyha a pénztárca engedi, akkor pedig a Lenovo Legion Go-t. Ha pedig az a fontos, hogy megfelelő árérték arányban a lehető legtöbb Steam-es játékkal, amiből van dögivel játszon, akkor pedig a Steam Deck-et válassza. Mi nagyon örültünk, hogy így összetudtuk hasonlítani a jelenleg kapható legkomolyabb három gyártót, de ennyire volt időnk, ez az egy óra általában igen, hamar elrepül. Természetesen a www.ifater.net oldalon, az Instagramon, a Facebookon és a TikTokon is ott vagyunk. Ennyire volt itt időnk, itt legközelebb egy hét múlva, egészen pontosan
167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást.
Sziasztok!
Szevasztok!
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.